megtalálható.
Kedves testvérek! A mai nap, amellett, hogy Urunk színeváltozásának az ünnepkörét bezárjuk, egy nyugaton is nagy tiszteletnek örvendő szentre emlékezik egyházunk. Szent Maximus hitvallóra. 580 körül született Konstantinápolyban, már fiatal korában hatalmas műveltségre tett szert. Herakleiosz császár tanácsadója lett, de mikor rádöbbent, hogy a császár eretnek kivált, lemondott hivataláról és szerzetes lett. Egész életét az eretnekség elleni harcnak szentelte. Sokat utazott, prédikált. Később az új császár, aki szintén eretnek volt, börtönbe záratta, megkínoztatta, majd nyelvét kivágatta, hogy ne taníthasson, jobb kezét levágatta, hogy ne írhasson, és száműzésbe küldte. Itt a száműzetésben, a kapott sebekbe nem sokára belehalt. Írásai közül több magyar nyelven is megjelent. Holnap, kedden, görögkatolikus egyházunk Szent Mikeás prófétára emlékezik. Júda törzséből, Moresedgárdból származott. Prófétai működését Joatám király idejében kezdte Júdeában, Krisztus születése előtt 700 évvel. Ő volt az, aki az üdvözítő betlehemi születését megjövendölte. Békében hunyt el. Szerdán görögkatolikus egyházunk Istenszülő elszenderedésének és mennybevitelének, vagy más néven Nagyboldogasszonynak az ünnepét tartja. A Szentírás nem beszél az Istenszülőnek Krisztus föltámadása utáni sorsáról. A keresztény hagyomány mégis megőrzött egy történetet földi életének befejezéséről. A történet szerint Szentlélek eljövetele után az apostolok megemlékeztek Krisztus parancsáról, melyet az olajfák hegyén mondott nekik. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Az apostolok elmentek a világ különböző tájaira. Volt, aki Afrikába, volt, aki Európába vagy Ázsia különböző tájaira ment hirdetni Krisztust. Ám, mikor elérkezett az Istenszülő földi létből való eltávozásának ideje, az összes tanítvány, egy kivételével, egy különös csoda folytán összegyűlt az Istenszülőnél. És az egy hiányzó, miként volt az húsvét délutánján is, Szent Tamás apostol volt. És a történet folytatódik. Az Istenszülő temetése után néhány napos késéssel érkezik meg Tamás. Nagyon sajnálja, hogy nem lehetett jelen a temetésen, s ezért az apostolok kivezetik az Istenszülő sírjához, hogy ott imádkozhasson. Ám, amikor kinyitják a sír bejáratát, üresen találják azt. Ettől kezdve az egyház ősi hite, hogy az Istenszülőt nem érte a test földi romlása, őt Krisztus magához emelte. Csütörtökön egy Krisztus Urunkat ábrázoló szentképet, görög néven ikont állít elénk egyházunk. Az Úr nem kézzel festett képét. A kép az üdvözítő arcát ábrázolja nyak és vállak nélkül. Maga az ábrázolás mód közeli rokonságban van a Mandílion elnevezési ikontípussal, mely, mint általában az ikonok, egy fa táblára vannak festve, és egy kendőt ábrázol. Rajta az üdvözítőnk arcával. Első látásra is emlékeztethet bennünket a nyugati egyházban elterjedt Veronika kendője elnevezésű képre, azzal a különbséggel, hogy míg ott a megkínzott, meggyötört, töviskoszorús, fájdalmakkal teli Krisztus arc tekint ránk, addig egyházunk ikonja egy tiszta tekintetű, nyugodt Krisztus arcot tár elénk. Veronika kendőjének történetét ismerjük. Most ismerkedjünk meg egyházunk ikonjának a történetével is. Jézus Krisztus földi életében csodáinak híre eljutott az Eufráteszen túli Edessa városába. A leprától szenvedő Abgár király Ananiás képfestőt küldte el egy levéllel Jézushoz, hogy menjen el hozzá és gyógyítsa meg őt. De ha ő nem is tudna eljönni, legalább engedje, hogy a festő egy portrét készítsen róla. Ám Ananiás hiába akarta Jézus arcát megfesteni, nem sikerült neki. Amikor az Úr ezt látta, megtörölte arcát egy kendővel, és csodásan rajta maradt az ő isteni arca. Abgár nagy tisztelettel fogadta a nem kézzel festett képet, és azonnal meggyógyult leprájától. Ettől kezdve az így ábrázolt Krisztus ikon elnevezése is ez maradt. Az Úr nem kézzel festett képe. S hogy miért éppen ezen a napon állítja elénk egyházunk ezt a képet? Bíborban született Konstantin császár 944. augusztus 16-án szállítatta Konstantinápolyba ezt az első csodás képet, és erre a napra ünnepet rendelt el. Pénteken görögkatolikus egyházunk Szent Miron vértanúra emlékezik. A harmadik században a görögországi Achaia város papja volt. Décius császár keresztényüldözésének idején a helybeli kormányzó Antipáter Krisztus születésének ünnepén össze akarta gyűjteni a keresztényeket. A szertartás alatt fogták el Szent Míront. Mikor a kormányzó elé vitték, ő hevesen kérdőre vonta őt kegyetlenkedése miatt. A kormányzó ekkor megkínoztatta, mesztelen testét vasrudakkal üttette, majd tüzes kemencébe vettette. Ám az Úr megőrizte az ő szentjét, miközben a kivégzésre érkező pogányokat a kicsapódó láng megégette. A kormányzó taktikát változtott. Megpróbálta bálványimádásra rávenni Szent Míront, de mikor ő határozottan elutasította ezt, kiadta a parancsot: hasítsanak szíjat a bőréből. Mikor ezt is bátran tűrte a szent, a kormányzó vadállatok elé dobatta, de az állatok nem bántották. Ezen a kormányzó annyira feldühödött, hogy tehetetlenségében öngyilkosságot követett el. Végül Szent Míront lefejezték Kizikia városában 250-ben. Szombaton egy kőfaragó testvérpárt, Szent Florus és Szent Laurus vértanúkat állítja elénk egyházunk. Illíriában éltek a második században. A munkájukért kapott bért szétosztották a szegények között. Egy alkalommal a helytartó egy bálványtemplom felépítéséhez küldte el őket egy szomszédos tartományba. A munkájukért kapott pénzt ott is szétosztották, az evangéliumot hirdetve, sok pogányt térítve ezáltal a keresztény hitre. Egy alkalommal a pogány pap fia a közelükben bóklászott. Mikor annak szemét súlyosan megsértette egy kődarab, a pogányok meg akarták érte ölni őket. A szent testvérek azonban egész éjszaka imádkozván kérték Isten segítségét. Másnap a kereszt jele által meggyógyították a gyermeket. A pogány pap erre egész családjával keresztényé lett. Egyre több lett a keresztények száma, és mire a templom felépült, azt az igaz Isten tiszteletére szentelték fel, a bálványszobrokat pedig összetörték. A terület kormányzója mindezekről tudomást szerezve kérte, hogy büntessék meg a szobrok lerombolóit. Szentjeinket pedig visszaküldte Illíria helytartójához büntetésre. A helytartó hiába fáradozott, hogy hitüket megtagadtassa velük. Azért kínzások után bedobatta őket egy kiszáradt kútba, és földdel tömette be. Két évszázad múlva, Nagy Konstantin császár uralkodás alatt holttestüket épségben találták meg, és Konstantinápolyba vitték. Vasárnap Szent András vértanút és társait állítja elénk egyházunk. Szent András Dioklécián császár seregének volt egyik parancsnoka. Noha hit Jézus Krisztusban sokáig nem keresztelkedett meg. Mikor a szíriai területeket a perzsa hadsereg megtámadta, András a katonáival felvette a harcot az ellenséggel. Ugyan katonái pogányok voltak, ő Krisztusról beszélt nekik, s rávette őket a bálványok elutasítására. Fényes győzelmük után azonban sikerére féltékeny vetélytársai bevádolták a pogány helytartónak. Andrást katonáival együtt elfogták, és a bálványok előtti áldozatbemutatásra próbálták rávenni. Megfenyegették őket, hogy nem lehetnek többi a császár seregének harcosai, de ők azt válaszolták, hogy inkább Krisztus seregének szeretnének tagjai lenni. A helytartó erre egy feltüzesített rézágyat hozatott, hogy abba fektetve megkínozza. Ám az ágy abban a pillanatban, hogy András hozzáért, kihűlt. Katonáit kifeszítették, de egyikük sem tagadta meg Krisztust. Erre mindannyiukat a börtönbe zárták. A helytartó levelet küldött a császárnak, megkérdezvén, mit évő legyen. A császár attól félve, hogy zendülés támad a hadseregben, mivel sokan szerették Andrást, inkább szabadon bocsátotta őket azzal, hogy hagyják el a környéket. Andrássék a kilikiai Taurus-hegységbe mentek, ahol egy keresztény püspök megkeresztelte őket. Ám a császár titokban katonákat küldött utánuk, s azzal a váddal, hogy elhagyták a helyőrségüket, lemészároltatta őket. Több mint 2500 keresztény katonát öltek meg ezen a napon. Vértanúságuk helyén egy forrás fakadt, mely sokak számára hozott később is gyógyulást. Végezetül a szerdai ünnepünk Istenszülő elszenderedésének és mennybevitelének egyik vecsernyei énekével búcsúzom. Az Isten hordozó apostolokat isteni rendelkezésre a felhők mindenünnen magasba emelték, s midőn elérték a te teljesen szeplőtelen és az életurát hordozó hajlékodat, áhítattal csókolták azt. A magasságbeli mennyeirők pedig az ő uralkodójukkal megjelentek. Istent hordozó legtisztább testedet félelemmel fölemelték és tisztelettel tartották. Mennyeiek módjára haladtak előre, és a láthatatlanok módján kiáltották a magasságbeli seregeknek. Íme itt van a mindenség úrnője, az Isten leánya. Emeljétek föl kapuitokat, és fogadjátok be földön túliak módjára az örök világosságnak anyját. Mert ő általa lett az emberi nem általános üdvössége. Ő rá föl nem tekinthetünk, s neki méltó dicséretet zengeni nem lehet. Mert az ő fensége meghalad minden emberi értelmet. Azért, szeplőtelen Isten szülő, ki mindenkor együtt vagy az életadó királlyal és fiaddal, imádkozzál hozzá szüntelenül érettünk, hogy üdvözítse és őrizze meg a te új népedet minden ellenséges indulattól, mert te vagy a mi pártfogunk, és mi fényesen magasztalunk téged mindörökké.